drága barátaim, fagylaltozni fogunk, 9 fok van pedig, úgyhogy nem ez az apropója annak, hanem fagylalt világbajnokságon nagyon szép magyar siker született, harmadik helyen végzett a magyar csapat, úgyhogy tömegjelenetek vannak a stúdióban, Somogyi Renáta, Gaborec István, Fodor Sándor, Gácsi Zoltán, Füredi Krisztián közül,
és Erdély Balázs,
ugye a Cukrászipartestület szakmai elnöke van itt.
Tehát a teljes csapat, és Erdély Balázs, jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt,
sziasztok, köszönjük a meghívást!
Először is nagyon nagy gratula, a másodszor meg nem érte az ember, hogy miért télen van fagylalt világbajnokság, miért nem 40 fokban, ezt lehet sejteni. Ilyenkor érnek rá cukrászok, gondolom, mert másképp fagylaltot kell főzni.
Pontosan ilyenkor van idő, hogy az ember egy ilyen kaliberű versenyre felkészüljön, hiszen azért ez közel 4 hónapos felkészülés előzte meg, és nyáron ugye a nagy hajtásban azért erre nem lenne idő.
Hogy néz ki egy ilyen fagylalt világbajnokság? Hogy kell ezt elképzelni?
Hát összesen itt most 11 ország mérettette meg magát, és minden egyes évben van előtte egy úgynevezett ilyen előválogató kontinens döntő, és itt most 3 európai ország szerzett erre jogot, Olaszország, Németország, illetőleg Magyarország, és emellett jöttek még Mexikó, Peru, Argentína, Szingapúr, Dél-Korea, Kína, Tajván, szóval azért a világ minden tájáról, és hát 11 versenyszámban csaptunk összesen össze.
Na ez is érdekes, meg az, hogy hát az ember azt gondolná, hogy a fagylalt, tehát az egy fagylalt, tehát nagyjából ugyanaz mindenhol a világon. Tehát mivel lehet itt labdába rúgni? Töpörtyűs fagyival? Vagy mi az, ami nincs Perúban például?
Nagyon komoly versenykírás van egy ilyen fagylalt világbajnokságon. Nem csak egy fagylaltot kell készíteni, hanem fagylalt kreációkat, ami azt jelenti, hogy kell fagylalt tortát készíteni, több textúrájú fagylalt beltartalommal, fagylalt desszertet, aminek tartalmaznia kell különböző piskótákat, felverteket, bármilyen keltésztákat akár. Tartalmaznia kell nem csak fagylaltot, hanem szemifredókat, amit úgy kell elképzelni, mint akár egy tejszínkrémet, vagy egy mousse-t, ami tojásfehérjével van lazítva. Illetőleg ezen kívül a fagylalt termékeken kívül artisztikai munkákat is kell asztalra tenni, mint például a csoki szobor, a grillás szobor, ami karamell dekorációval van kiegészítve, illetőleg a jégszobor.
Hát akkor kérem szépen, a teljes sütimester, nem tudom, 4 évadát itt el kell hozni, de tényleg, mert ugye az ember arra gondol, hogy fagyi, de hát kiderült, hogy itt azért sokkal-sokkal komolyabb cukrászati remekekről van szó.
Igen, ez így van, és van egy nagyon különleges versenyszám is, egy úgynevezett sós gasztronómiai fagylaltnak az elkészítése, ami idén olívaolaj felhasználásával kellett, hogy készüljön, és emellé olívabogyót kombináltunk, valamint azt is fontos kiemelni, hogy a csapatunknak volt egy nagyon kiváló séfje is, Sanyi személyében, és ő 3 melegelő ételt álmodott meg hozzá.
Igen, és ezek az előételek, ezek, hogy ugye harmonizálni kellett ízekbe az olívabogyóval, illetve az olívaolajjal, ez egy gomba alapanyaggal készült az első, gomba volt a fő téma, több textúrájában jelent meg, mellette egy libamáj, hát ugye ha Magyarországról érkeztünk, egy tokai zselével átvonva, illetve a harmadik egy fánk, egy ilyen képviselő fánk tésztából készített fán készült, amiben egy kacsaragú volt töltve, ehhez egy kis lila káposztakrém, egy petrezselyem püré került még, tehát hogy így.
Hú, ez elég, ha a sósfagyikhoz egy pillanatra visszatérünk, egy kicsit idegen lehet a magyar füleknek, de mondjuk aki Olaszországba vándorol, azért jó párszor látja, hogy az öregebbek is olyan fagyikat választanak, hogy meglepődnénk, hogy olyan van, sőt ugye kenyérbe, vagy pitába, vagy ilyesmibe Szicíliában többször látom fokhagyma, paprika, bazsalikom, ilyen fagylaltokat, és ezek alapvetően sósfagylaltok voltak, tehát nagyobb kultúrája van, mint Magyarországon.
Igen, alapvetően, hiszen az éttermeknek a kínálatában is gyakortan megjelenik egy-egy ilyen tányérdesszert mellett egy úgynevezett gasztronómiai fagyi, vagy szállodákban gyakran találkozni ezzel, de amit te is említettél, hogy például Szicíliában, vagy például briósba töltik ezeket a fagylaltokat. Szóval, hogy igen, alapvetően nagyon széles a paletta, és nekünk is azért kellett olyan alapanyagokat használni, amelyek ugye nem feltétlen jelennek meg a magyar cukrászatban, vagy kifejezetten a hagyományos magyar cukrászdákban. Egyébként, amit még itt fontos megjegyezni, hogy ugye itt a sima hagyományos versenyszámok mellett ugye a szobrászati elemekre is nagy hangsúlyt kellett fektetni, és például a csoki szobor tetején 3 fajta snacket kellett elhelyezni, és például Krisztián készítette a csoki szobrot, ami azért ugye elég nagy kihívást jelentett, hiszen több mint 60 kiló csokit használt fel hozzá.
Az igen! Az hát a igen. Napi fogyasztásomnak megfelelő.
Igen, úgy nézett ki ez a verseny, hogy 4 napra volt elosztva különböző versenyszámok, ugye mindent időre kellett elkészíteni, de ennek a versenynek a legvége ugye az volt, hogy egy büféasztalon kellett minden termékünket bemutatni, és ugye oda került ki a csokoládészobor, a grillásszobor és a jégszobor, és mindegyik szobron valamelyik elemünket el kellett helyezni, amit nem azt az elemet, amit ugye feltáltunk, hanem mindegyiknek kellett egy hasonlás darabot készíteni, és ugye nekem a Zoli által elkészített 3 ilyen mini snacket kellett felhelyeznem a csoki szoborra, úgyhogy mindennek készítettünk egy hasonlás darabot, és akkor azokat ugyanúgy fel kellett ragasztani, vagy el kellett helyezni valahogy, úgyhogy René említette, hogy kb. 60 kilót csokit használtam föl, úgyhogy azt gondoltam, hogy egy olyan dologgal kell itt előrukkolni, ami látványos és nagy. Igazából meg voltak határozva a méretek, tehát mind magasságilag, mind szélességileg, és ezt maximálisan kihasználtuk, sőt, még aggódtunk is, mert a végén leellenőriztek mindent, és tényleg centivel lemérték, és volt egy olyan elem, amit én most úgy raktam föl, hogy látványos legyen, egy kártyalapot így állítva fölragasztottam még a tetejére, ami otthon nem volt, és azon aggódtunk, hogy itt pár centin lehet, hogy lesz pontlevonás, de aztán végül is igazából nem lett. Úgyhogy tök jól sikerült.
Hogy áll össze egy ilyen csapat?
Hát alapvetően úgy néz ki a történet, hogy magától a Fagylalt Világszövetség elnökétől érkezik egy meghívás az adott országnak, és itt hál' Istennek azért a magyarok szép számmal jeleskedtek fagylalt versenyeken egyéni kategóriában, és ezért döntött úgy a Fagylalt Világszövetség, hogy meghívja Magyarországot is. És ilyenkor van egy úgynevezett előválogató hivatalosan, viszont nekünk azért viszonylag kevés időnk volt arra, hogy úgymond erre a versenyre felkészüljünk, és hát azért az országban számos kiváló tehetség található, viszont nekünk azért volt háttérismerettségünk egymással, és tudtuk azért azt, hogy tudunk együtt dolgozni hatékonyan, ismertük egymást emberileg, és azért ez nagyon fontos volt, mert ez a verseny nem csak arról szólt, hogy az adott területén mindenki egy kiváló szakember, hanem nagyon fontos volt az, hogy a csapatmunkát össze tudjuk hangolni, hiszen enélkül ez a helyezés biztosan nem sikerült
ugye,
volna.
Ugye, aki ismeri ezeket a versenyeket, de a legeklatánsabb a Bocuse d'Or, és hogyha itt álltok, akkor az jut eszembe, hogy ez valószínűleg a Gelato World Cup, ez a fagyi Bocuse d'Orja, mert megvan ez a kicsit konyhai katonás rend, ugye, a hierarchia, az egyenruha és minden, és a csapatban dolgozásnak pedig valószínűleg ezeken a versenyeken ez a lényege.
Igen, abszolút, és hát a maga felkészülés is teljesen hasonló, hogyha az első nyilván az ötletelés, és hogy álljon össze a koncepció, és utána a következő verseny előtti utolsó hónapokban csak a timingolás van, hogy gyakorlatilag lepróbálják a versenyszituációkat, időre ugyanúgy elkészítik, és azt hiszem, tehát 8-szor csináltátok meg ezt egymás után.
Ezt hívják időmérő edzésnek, ugye más sportágokban.
8-szor 3 napon keresztül gyakorlatilag reprodukálták azokat a szituációkat, ami a versenyen előfordul. És hát ezért ez a sikerhez ez is hozzájárult, és hát nagyon precízen kellett dolgozni, itt hiba nélkül, mert itt, amit az előbb is mondtak, hogy gyakorlatilag milliméterekre is voltak sok hibapont, tehát itt ilyen ezres hibapontokat lehetett összeszedni, esetleg egy-egy gram eltéréssel, meg egy pár milliméter eltéréssel. Úgyhogy hát nagyon jó sikerült, nagyon precízen.
Nagy a stressz egy ilyen versenyen?
Igen, abszolút ilyenkor az izgalom a tetőfokára hág, hiszen ugye itt nem csak az, hogy egy adott terméket kell prezentálni, hanem időre. Tehát, hogy például megvolt, hogy a dekorált fagylalt tégely esetében az első nap prezentáltuk 12 óra 15-kor, és akkor Zoli kollégám például előre kiszámolt, hogy jó, ahhoz, hogy a fagylaltnak az állaga teljesen tökéletes legyen, mikor kell leszedni a gépről, és hogy az pontosan mikor adagolja ki a 18 fő zsűri részére.
Így van. Nem mindegy az, hogy mikor szedjük le, nem mindegy az, hogy milyen a receptúra. Nyilván az egész büféasztal közös csapatmunka eredménye. Mindent lekóstoltunk, rengeteget teszteltünk, milyen az állag, milyen a hidegérzet, nem csak azt nézik, hogy hogyan néz ki egy díszített fagylaltégely, hanem milyen a beltartalom, milyen ízeket lehet benne felismerni, voltak kötelező alapanyagok, amiket fel kellett használni, és miután ezeken a teszteken végigmentünk, már csak a tökéletesítésre várt a történet. Nagyon jól sikerült, minden tényleg időre sikerült leszednünk, minden gramra pontosan sikerült kimérnünk, úgyhogy abszolút elégedetek vagyunk.
Mi volt a legnehezebb, amin úgy szívtátok a fogatokat, és talán emlegettétek a felmenőit azoknak, akik kitalálták ezeket a feladatokat?
Hát nekem, mint csoki artisztika megalkotójaként, nekem az volt a nagyon nagy nyomás 3 napon keresztül rajtam, hogy oké, hogy ez nem egy 5 perces összerakás, tehát hogy itt tényleg én a 4 napon keresztül folyamatosan azt csináltam, csak 1-2 dologba tudtam besegíteni a többieknek, sőt, volt egy csomó olyan kiegészítőlem, amiben ő nekik kell segíteni, hogy én ebből elkészüljek. Viszont itt a büfé asztal a végén ugye az a legfontosabb, tehát hogy mindenki kerüljön, és egy ilyen 50-60 kilós szobrot azt nekünk át kellett oda kézzel emelni, úgyhogy az egybe is maradjon. Tehát nekem ez nagyon nagy teher volt végig, hogy igazából az én munkám az, ami megkoronázza az egészet, és hiába sikerül jól a négy nap, hogyha az ott esetleg valami sérül, vagy leesik róla. Úgyhogy igazából ezen nagyon izgultunk, de tök jól alakult a végére.
És ki csinálta a jégszobrot közületek? Mert annak meg nem tudom, hogy van-e kultúrája. Nyilván egy-egy szállodában láttam már jégszobrot én is, de hát azért nem tudom, hogy erre akkora erőket fordít el a magyar gasztronómia, vagy ez hogy megy a gyakorlatban?
Sziasztok! Én Gáborec István vagyok, és én vagyok a jégszobrász. Gyakorlatilag van kultúrája a kis hazánkban is a jégszobor készítésnek. Most jelen pillanatban aktívan én űzöm ezt a szakmát, úgyhogy...
Hál' Istennek
is, meg nem is. Tehát,
ez azért... ilyen dekorációs elem, vagy van gasztronómiai vonulata is?
Alapvetően dekorációra készítünk, de készítünk olyan jégszobrokat is, amik tálalásokra szolgálnak, tehát akár étel, vagy gyümölcs, fagylalt, vagy bármi más, és ital szervírozására is eléggé alkalmasak, úgyhogy alapvetően.
És ezt hogy kell elképzelni, hogy kapsz egy jégtömböt, és ilyen kézi eszközökkel megálmodsz valamit? Hát ez igazából művészet valahol.
Hát alapvetően igen, nagy része művészet, a többi része az a jégnek, illetve az eszközöknek az ismerete. A jég az egy elég érdekes anyag, mind a mellett, hogy hideg, elég nehéz is, és csúszik, úgyhogy nagyon óvatosan és csinyán kell vele bánni. Alapvetően eszköztárilag láncfűrészeket, illetve mindenféle egyéb más marókat használunk, vésőket, és hát ugye az ember megálmodja, hogy hát mit szeretne a jégből elkészíteni. Többnyire sablon többjeink vannak, ami 1 méter x 50x25 centi, és akkor abból kell gazdálkodni.
És itt is vannak trendek, hogy a hattyú nem menő, most ágaskodó, grizzly medvét kell inkább?
Hát alapvetően pont a hattyú az, ami nagyon menő.
Tessék, ennyit értek a jégszobrászathoz, lebuktam.
Úgyhogy azok nagyon menők, a hattyúk, illetve a csikóhalak, meg minden, hát ami olyan forma, ami tényleg jól fel tudja dobni egy partinak a hangulatát.
Nagyon érdekes az egész sztori. Egy kérdést hadd tegyük még föl, mert közben kifutottunk az időből, mert annyi jó kérdés volt, hogy meg lehet unni a fagyit a felkészülések alatt?
Nem.
Soha.
Nem. Ezt akartuk hallani.
Hát nagyon gratulálunk.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártatok, gratulálunk mindegyikötöknek, és akkor hogyan tovább? Most olyan harmadik hely, megyünk
föl. Maga a trófea is egyébként impozáns, marha jól néz ki.
Kitesszük a Facebookra.
Nem véletlenül olasz, tehát ez tényleg látszik rajta.
Igen, ez Tűzománcból készült egyébként maga a díj. Én azt gondolom, hogy most így a csapat nevében azt mondhatom, hogy most kell nekünk egy kis szünet, hiszen ugye ez most egy másfél éves felkészülési időszak volt, hogyha az Európa-bajnokságot is tekintjük. Így most mindenkinek vissza kell rázódnia, hiszen ugye azt még fontos megjegyezni, hogy mindenki dolgozott a felkészülés mellett, úgyhogy az energiaraktárak most egy kicsit kimerültek, most szeretnénk ebbe egy picit fürdőzni, aztán majd meglátjuk, hogy a továbbiakban szeretnénk ezen a versenyen még indulni.
És ha valaki rátok néz az étterembe, és azt mondja, hogy két adag pisztáciát kérek, akkor nem gyilkos szemmel néztek rá, hogy...
Nem, mert az egyik legjobb helyezést elért versenyszámban, kategóriában, a fagylaltortánkban, például pisztáciában.
Na tessék, szuper. Nem mondhatjuk, hogy az nem is volt, ugye? Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártatok. Gratulálunk Somogyi Renát a csapatkapitánynak, Gáborec Istvánnak, Fodor Sándornak, Gácsi Zoltánnak és Füredi Krisztiánnak. Ők voltak a fagylalt világbajnokság harmadik helyen végzett magyar csapatának tagja, és itt volt Erdélyi Balázs is, a cukrász ipartestet szakmai elnöke. Köszönjük és hajrá, magyarok!
Köszönjük.
Köszönjük.